Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ismét közöttetek. Amikor beléptem az ajtón, az első találkozás gyülekezet egyik tagjával, az a mondat hangzott felém, hogy itthon vagyok. És ez csodálatos, ez valóban így van. Már az elmúlt évekre is, ha visszanézek, igen gyakran lehettem jelen. Különböző alkalmakon úgy is, hogy szolgálhattam, vagy éppen részvevőként lehettem itt veletek. Többnyire úgy, hogy lehetőségem volt szolgálni is. És ebben kifejeződik az, amit az Úr Jézus mond, hogy arról ismeri meg a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Csodálatos ezt megtapasztalni, még egy ilyen ajtónál való belépéskor való találkozásnál is. Mónika mondta, hogy ma a férfiak fognak dicsőíteni, csak a férfiak lesznek a szolgálatban. Eszembe jutott, hogy ez olyasmi, mint egy hagyományosabb gyülekezet, mondjuk a Szappanos utcai gyülekezetben, amikor az énekkarból csak a férfiak énekelnek. Azt ott férfi karnak hívják. Itt valóban ez nem lenne a jó elnevezés, tehát keresni kell, hiszen itt nem férfi karról van szó, bár férfiak szolgáltak énekkel és zenével. Elhangzott az oroszlánok megnevezés. Ma sok mindent hallottam az oroszlánokról, de hogy ilyen jól tudnának zenélni és énekelni, tehát egészen új. Két igeverset szeretnék felolvasni. A ókeresztjének, az ókori keresztjének perikópa rendjében ez a leggyakrabban előforduló igék közé tartozott advent második vasárnapján. Tudjuk, a perikópa rend az, ami a mi egyházunknál az áhítat, vagy vezérfonal, neveztük régebben, minden napra van ige kijelölve, minden vasárnapra. Vannak olyan egyházak, ahol több is van, van ószövetségi olvasmány, új szövetségből van, az evangéliumokból, a levelekből is. És amikor kialakították az ókorban az adventi heteket, az adventi vasárnapokra jelöltek ki igéket, és ezen a vasárnapon az apostoli levelekből a Jakab levele 5. részének 7.-8. verse került elő igen gyakran, pontos üzenettel. Tehát ezt szeretném most felolvasni, Jakab levele 5. részéből a 7. és 8. verset, amit fönnállva hallgasson a gyülekezet. Jakab levele 5. részéből a 7. és 8. vers így hangzik: legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Köszönjük, Úrunk, a te ígédet, köszönjük, hogy az ma is élő, erő és hatalom van benne. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket ezáltal, és kérünk, hogy segíts, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk a te dicsőségedre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az advent kifejezéséhez, az adventi időhöz nagyon gyakran a várakozás gondolata társul. Sokszor hallottam is ezt, hogy várakozunk advent idején. Részint várjuk a karácsonyt, másrészt pedig a mi közösségünkben, már gyermekkoromban megfigyeltem, a gyülekezetben, ahol felnőttem, hogy az adventi vasárnapokon még nagyobb hangsúly esett az Úr Jézus második eljövetelére, és hogy ezt várjuk. Csak ismétlésként és tisztázandó, az advent maga nem azt jelenti, hogy várakozás. A latin nyelvből került a magyarba. Eredetileg úgy hangzik, hogy Adventus Domini, az Úr jövetele, az Úr eljövetele. Tehát helyesebb azt mondani, hogy adventet várunk, mint sem, hogy adventben várakozunk, mert valójában erről van szó. Azt is el kell mondanunk, hogy a Biblia szerint két advent van, és az első már beteljesedett, hiszen Jézus Krisztus, az Isten fia, a világ megváltója, a megígért Mesiás, eljött erre a földre, belépett a mi történelmünkbe kisdetként, megszületve, bár helyesebb azt mondani, hogy testet öltött, az ige testélet és közöttünk lakott, ahogy János evangélium első részében olvassuk. Tehát tulajdonképpen az első advent megtörtént, beteljesedett, erre már visszanézünk, ezt ünnepeljük, dicsőítjük a mi urunkat a karácsony ünnepén. Azt is elmondhatom, hogy az első keresztényeknek először a vasárnap volt az ünnepük. Minden vasárnap emlékeztek arra, hogy az Úr Jézus dicsőségesen föltámadt a halottak közül a hét első napján, a hét első napja lett az ő számukra az ünnep, és aztán ehhez kapcsolódóan érthetően az év során az első nagy ünnep a húsvét volt, ami összefoglalta a nagy hét minden eseményét virágvasárnaptól húsvét vasárnapig, csak a negyedik században kezdték külön-külön megünnepelni virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat és húsvét vasárnapnak az üzeneteit. És aztán a pünkösd jött, ugye a Szentlélek kitöltetése, az egyház születése, és legvégül alakult ki a nagy ünnepek sorában a karácsony megünneplése a IV. Században, az Úr Jézus földre jövetele, testélétele, születése, és aztán ez elé került, ez az adventi időszak, az adventi vasárnapok, készülni lélekben, várakozni a karácsony ünnepére, hogy aztán azt hálaadással megünnepelje az ő népe. De ugyanakkor már az ókorban is hozzá kapcsolódott ehhez, és mint említettem, a mi közösségünkben pedig különösen hangsúlyos, hogy az Úr Jézus visszajön, hogy el fog jönni még egyszer, hogy lesz második eljövetel is, és ezt is várni kell, erre is készülni kell, és lényegében ebben az időszakban ez ott van hangsúlyosan az ige üzeneteiben, az ige hirdetésekben, a lelki készülődésben. Az ókori keresztények azt gondolták, hogy hamar visszajön az Úr Jézus. Azt gondolták, hogy az ő idejükbe vissza fog jönni. Pál apostol például a korintusi levélben, amely a korai levelei közé tartozik, arról ír, hogy aki házasságot kötött, maradjon úgy, természetes, hiszen az életre szóló, ha nem, akkor maradjon úgy, hiszen mindenki maradjon abban, amiben van, mert az Úr visszajövetele már közel van. Nem érdemes már nagy változásokat kezdeményezni, mert az Úr jön, megéljük, hogy eljön, és elragadtatunk. De aztán csak teltek az évek, és nem jött. A tesszalonikaiaknak már azt írja, hogy nem jó az a hozzáállás, hogy akik úgy gondolják, hogy már hamarosan visszajön, már küszöbön áll a visszajövetele, már a mi életünkben visszajön, azok elhanyagolják a mindennapi munkát, tevékenységeket. Ezért írja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Péter apostol is ír a levelében erről, hogy valóban vártuk, hogy jön, de már az atyák is elhunytak. Vannak, akik már meghaltak, és még nem jött vissza. Van, akik már gúnyolódnak is, hogy jó, hát hol van az ő eljövetelének ígérete. De azt írja Péter is, Pál is, hogy el fog jönni. Egészen bizonyos. És erről beszél itt Jakab is a levelében, hogy eljön az Úr, vissza fog jönni. De legyetek türelemmel, hiszen ezt nem lehet kiszámolni. Ez a kísértés ott volt a keresztények történetében, a keresztények életében egészen a mi időszakunkig. Mindig jöttek valakik, akik ki akarták számolni, hogy mikor jön az Úr Jézus. Emlékszem, hogy még a gyermek voltam, vagy fiatal voltam, amikor bizonyos felekezetben kiszámolták, hogy 1975-ben jön el. Aztán olvastam erről, hogy ők már korábban is kiszámolták, hogy ekkor jön el, akkor jön el, amakkor, de nem jött, nem sikerült. Azért elég keserves dolgok is voltak, hogy valakik eladták minden vagyonukat, mindenüket, fehér ruhába öltöztek, várakoztak egész éjjel, aztán kimentek a hegyekre, hogy közelebb legyenek az éghez, olyan az Úr elragadja őket, és aztán megvíratt. Óriási csalódás, kétségbeesés, ott hagyták azt a közösséget, lényegében lelkileg összetörve. Míg másoknak ismét beadta az a bizonyos valaki, aki kitalálta, kiszámolta, hogy megjelent, csak még nem látjuk. És akkor egy következő dátumot adott meg. Nem akarok ebben most belemenni, de ez ott van valahol egy kísértésként. Az apostolik is azt mondják az Úr Jézusnak a föltámadása után, Uram, nem most akarod a királyságot helyreállítani Izraelben? Azt mondja az Úr Jézus, nem a ti dolgotok tudni azokat az időket és alkalmakat, amiket az Atya maga kizárólagos hatalmába helyezett. A mi a ti dolgotok? Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, a föld végső határai. Azt mondja Jakab, hogy gondoljatok a földművelőkre, akik várják a föld drága gyümölcsét, várják a korai és késői esőt, mert ez nem tőlük függ. Ők annyit tudtak tenni, hogy elvetik a magot. Hogy az Úr Jézus mondja a magvető abban a példázatban, a magától növekvő vetés példázatában, hogy kimegy a földműves, elveti a magot, és aztán lefekszik, föl kell, és ő nem tud mit tenni, egyszer csak kibújik a új hajtás, zöld sarjat hoz, aztán kalászt, a kalászban aztán ott az érett szem, és aztán jöhet az aratás. És erre utal Jakab is, nézzétek a földművelőt, ő nem tud esőt rendelni és csinálni, korai vagy késő esőt, de egyszer csak beteljesedik a várakozása, és ott az aratás. Legyetek türelemmel, ne számolgassatok, ne engedjétek, hogy valakik ebben félrevezessenek benneteket, hanem készüljetek, legyetek készen, és a szíveteket erősítsétek. A szíveteket erősítsétek meg, mert igenis az Úr eljövetele közel van, közeledik. Azt írja Pál a Római Levél 13. részében, hogy minden nappal közelebb vagyunk az üdvösséghez. Lényegében ez a része számunkra is mindig nagyon fontos, hogy az első advent beteljesedett, karácsonykor ünnepeljük, de mi is készülünk a második adventre, várjuk az Úr Jézust. Nem azzal, hogy kiszámolgatjuk, hogy mikor jön, hanem hogy megerősítjük a szívünket. Az Új Szövetségnek 280 fejezete van, és mintegy 300-szor van az Új Szövetségben az, hogy visszajön az Úr Jézus. El fog jönni. Ha elosztanánk, akkor minden részbe jutna. Az Új Szövetség minden részében olvasnánk. Valaki kiszámította, hogy arányosan elosztom, minden 13. versben. Ez egy nagyon fontos üzenet. De ha megnézzük, hogy mi van utána, amikor erről szó van, akkor legtöbbször az van, hogy szentségben várjuk. Szent életben. És ez is fontos, hogyha mi adventet várunk, várjuk a második eljövetelt, akkor odaszánt élettel, szentségben várjuk őt. Amit tudunk, ez mind ismétlés, amit elmondtam az adventről, az értelmezéséről, a várakozásról. Most azt is hadd ismételjük meg, hogy készen lenni nem azt jelenti, hogy tökéletesnek lenni. Ezt is hallottam hívő testvérektől, jaj, még ne jöjjön vissza az Úr Jézus, mert én még nem vagyok készen. Még nekem növekedni kell, még változni kell, még nem. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy boldog az a szolga, aki ilyen munkában talál az ő ura, amikor eljön. Milyen munkában? Amiben az ő ura állította. Hogy ha a helyeden vagy, abban a küldetékben szolgál, amit ő bízott rád. Mert nagyon nagy balgaság lenne az a szolga, azt gondolná, ez a másik tévedés. Az egyik ez volt, hogy kiszámoljuk, mikor jön, már mindjárt jön, és aztán csalódás, mert az ember nem számolja ki a másikat. Ó, késik még, nem jön. Úgyhogy most félreteszem azt, amit rám bízott, és élem világomat, és akkor egyszer csak megjön az ő ura. Az a boldog szolga, akit ilyen munkában talál, abban, amiben az ő ura megbízta őt. Ez a készen lenni. Ott lenni, és abban a munkában, amit rád bízott. És hadd mondjam még el azt, hogy a advent első vasárnapján a Róma 13.8.14 volt a perikópa az ókeresztényeknél. Ez az a szakasz, ami arról szól, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert nem szeret senki tartozni, igaz? De azt mondja Pál, egy van, amivel tartozunk, és ez a szeretet. Nem mondhatom, hogy jó, már eleget szerettem, mert én már letudtam. Már annyit szerettem, hogy most már nem fogok tovább szeretni. Hát ilyen nincs a hívő életben. Azt mondja, hogy ezzel tartozunk folyamatosan. Miért? Mert a törvény betöltése a szeretet. És ezután következnek azok az igeversek, amelyeknek a nyomán Augustinus megtért Szent Ágoston. Ezt elmondom, ha már mondtam is, mert ennek mindig van bátorító üzenete, ugyanis ő egy olyan fiatalember volt, aki Afrikában született a Római Birodalomban annak idején, és egy igen tehetséges ifjú volt, haladt előre tanulmányaiban, Kártágóba, majd Rómába került, aztán Milánóba, a császár udvarába. Az édesanyja Mónika, hívő, keresztény volt, és imádkozott a fiáért, hogy térjen meg, de Augustinus a világ gyönyörei érdekelték sokkal jobban, meg a világi siker és előmenetel, ugyannyira, hogy már rétor volt a császár udvarában, és egyszer csak elkezdte olvasni a Bibliát, bizonyosodik azért, hogy megcáfolja, elkezdett járni Ambrus püspök igehirdetéseit hallgatni Milánóban, de valahogy nem jutott még el a szívéig, és leírja a Vallomások című művében, hogy nagyon elkeseredett volt, ma úgy mondanak, hogy depressziós, egyben a kertjében pihent, egy ilyen kilátástalannak látta az életét, pedig ő, mondom, magas pozícióba jutott, élte az aranyifjak életét, és egyszer csak hallja a szomszéd házból vagy kertből gyermekek énekét, tolle lege, vedd és olvasd. És hogy föl riad, veszi a Bibliát, kinyitja, a Róma 13-nál nyílt ki, és olvassa, hogy mint nappal illik, úgy járjunk, vetkezzük le a sötétség cselekedetét, és öltözzük föl a világosság fegyvereit, és akkor felsorolja Pál leveleiben vannak ilyen felsorolások, hogy nem dorbézolásban, kicsapongásban, bujálkodásban, részegeskedésben, viszálykodásban és irítségben, ez a felsorolás. És azt mondja Augustinus, hát ez én vagyok. Hát én pontosan ez vagyok. Hát honnan tudja, aki ezt írta, hogy én egy kicsapongó, dorbézoló, parázna életet élek, és nem találom az örömöm, a boldogságot benne, pedig azt gondoltam, ha ezeket mind elérem, akkor boldog leszek. De úgy folytatódik, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. És ez volt a fordulat. Ő ezután azért ment hallgatni az igehirdetést, olvasni az igét, hogy megtérjen, és meg is tért, és 386-ban bemerítkezett. Igen, ez azért lényeges, mert szeretném azzal folytatni, hogy szent életben Krisztusra várni csak azt tud, aki megtért és újjászületett. Az lehet csak a helyén és abban a szolgálatban, amit az ő ura rábízott, aki megtért és újjászületett. Ezért hirdetjük az evangéliumot ma is. Még meg lehet térni, még tart a kegyelmi idő. És azért fontos, hogy ott legyen a szívetekben, hogy Krisztus szeretete szorongat benneteket. Hogy az a Szentlélektől jövő tűz ott van. Igen, hallottuk, valóban az életünk is példa. Van, amikor szólni se kell. Hat az életünk. Ha akarjuk, ha nem, hat. És nem mindegy, hogy hogy. De kell, hogy el is mondjuk, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, hogy továbbadjuk. Azt mondta Spurgeon, a nagy baptista prédikátor, hogy az evangélium olyan eledel, amit csak forrón lehet tálalni. Evett már valaki hideg húslevest? Én még elképzelni se szeretném. Már az ebéden túl vagyunk, tehát most nem hozok senkit kísértésbe, remélem. Tehát, hogy szóval forró húsleves, nem? Tehát, hogy az evangéliumot azt mondja, nem lehet hidegen tálalni. Az csak ég a szíved az elveszettekért, mert Isten is meg akarja menteni őket. És ahogy te elmondod, ahogy te éled az életed, azon átsugárzik. Az az öröm, amiről hallottunk a bevezetőben, mert az az öröm onnan fölülről jön. Mert hogy föl van írva a nevünk a mennybe, azt mondja az Úr, és azon örüljetek, és nem függ a körülményektől ez az öröm. A világi öröm is öröm, de az illékony, tünékeny, ahogy Petőfi írja, az óceán kis gyöngye, mire fölhozom, össze is töröm. Ilyen a világ öröme. De nem olyan, amit az Úrra lehet a világban is talán, hiszen a teremtett világban is sok minden van, ami helyes öröm is, amit Isten adott. De ez az öröm, hogy neved föl van írva a mennybe, ez átragyoghat rajtad. Igen, tehát ahhoz meg kell térni, és újjá kell születni, hogy a helyeden légy, és várd az Úr Jézust készen, mert a szent életet törekszel. És ez az igevers, hogy már a reformáció 500. évfordulát megint ne kerüljük ki, ez az, amiről Luther azt mondja, hogy ott van a Galata 3.27, hogy akik bemerítkeztetek, ő nem így mondta, de mi így mondjuk, felöltöztétek Krisztust. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy te, aki megtértél, újjászülettél, bemerítkeztél fehér ruhában, ahogy a ruha körülveszi a testet, úgy vett körül Isten kegyelme Krisztusban, az ő érdeméért. Mert egyszer kell radikálisan megtérni, és az Úr követésének útjára lépni. De azt mondja Luther, hogy az, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus felszólítás a római levélben a hívőknek. És ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a bemerítésünk egész életre szóló program. Mi a bemerítés? Hogy meghaltunk a régi életnek, és föltámadtunk az új életre. Naponta meghalni a bűnnek, az óembernek, és föltámadni Krisztussal, hogy az új növekedjen, levetkőzni és felöltözni. A hívő élet nem működik másképp, ahogy mondja Luther, folytonos újrakezdés, folyvást újrakezdem az új ember életét. Ha nem ez a hozzáállás, akkor abból jön a közömbösödés, az egy helyben topogás, a visszaesés, de az Úr azt akarja, hogy növekedjünk, hogy haladjunk előre a megszentelődés útján, mert a mennybe leszünk tökéletesek, itt a Földön minden nap ezzel az odaszánással tudunk menni. Tehát ez az ige nekünk is szól, és ha már most legalább az első tételt idézték a 95-ből, 95 tézisből, hadd idézzem, mert ugyanezt mondja, hogy azt írja Luther ott, hogy amikor Urunk és Mesterünk azt mondja, hogy térjetek meg, akkor nem csak azt akarja, hogy a nem hívők térjenek meg, hanem hogy a hívők élete is egy folyamatos bűnbánatra térés legyen, vagyis megtérés ebben az értelemben, ami a megújulást, a megszentelődést jelenti, hiszen már megtértünk egyszer, de a folyamatos odaszállásban tudunk előre menni. Tehát adventet várni ezzel a lelkülettel lehet igazán és helyesen. Ezt szeretném bátorítással szívetekre helyezni. És hogyha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen az az igaz lelkiség, ugye? Erről prédikáltam már két részben, és most jön a harmadik rész. Bár úgy gondolom, hogy az eddigi üzenetek is erősítettek és bátorítottak bennünket, mindegyikre szükségünk van. Ha visszagondoltok arra, akkor elég sok példával alátámasztva beszéltem arról a két szélső tévútról, amit jó elkerülni a Krisztus gyülekezetének. A saját portánkon söpörtünk, tehát baptista példák voltak, és most ezeket nem sorolom mind, csak annyit idézek föl, hogy mi ez a két szélsőség. Mert amikor valaki megtér és belép egy gyülekezetbe, különösen ha az régi gyülekezet, de 100 éves, de ha 10 éves is, ott azért csak van valami rend, ott azért csak van valamilyen hagyomány, elvárás, most ezt mind jó értelemben mondom. Ahogy mondtam, hogy jönnek a tiltólistás testvérek, és azt mondják, hogy na, hogyha te hívő vagy, akkor ez se, az se, amaz sem el, akkor ugye a hívő élet az ilyen. Van-e igazuk? Tettük fel akkor a kérdést, és azt mondtuk, hogy van. Úgy és akkor, amennyiben az Isten igéjét tudja egy gyülekezet lefordítani a saját rendjére, hagyományaira, az Isten igéjét, az Isten törvényéhez abban az értelemben való ragaszkodást, hogy üdvözölni Jézus Krisztus érdeméért fogunk, de ha valaki megtért és újjászületett, akkor abban az alakul ki, hogy odaszánom magamat. Azt írja Pál apostol, hogy hát ha kegyelemből hitáltam az üdvösségünk, vessük bele magunkat a világ életbe, a bűnökbe, távol legyen. Amikor Luther megtért, végre felszabadult, mint ahogy Pál is, a törvény nem tudok üdvözülni, látta Pál. Hát a törvény cselekvés által senki nem üdvözül. Milyen csodálatos öröm üzenet, evangélium, hogy van kegyelemből hitáltal üdvösségünk. Akkor a 4 pont, ugye szól a szkriptúra, egyedül a szentírás, hitünk és életünk zsinórmértéke, szól a grácia, szól a fidé, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, szólusz Krisztus, egyedül Jézus Krisztus érdemében egy szóli deo glória. Mindezért Istené a dicsőség. Tehát Luther is azt mondta, hogy mindig kereste, hogy hát nem tudok a magam jóságából üdvözülni, és milyen felszabadító volt, hogy van kegyelemből hitáltal üdvösség, és ebből mi következik, hogy odaszánom magamat. Hogyha erre gondolunk, akkor van igazuk, akik előállnak azzal, mert ott van a Bibliában, már az Ószövetségben azt mondja Isten az ő népének, ne kövessétek szokásaikat, se a egyiptomi, se a kánaani népekét, mert ti az Úr népe vagytok. Az Úr is azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne legyetek hozzájuk hasonlóak, mondja az övéinek, a pogányokhoz se, akik hosszan imádkoznak, és azt gondolják, hogy azért hallgatják meg az Istenek, mert addig beszélnek nekik, míg végre ráveszik őket, hogy tegyék meg, amit akarnak. De a mi Istenünk nem ilyen. Ő előbb szeretett. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Szó sincs róla, hogy arra lenne szükség, hogy valahogy őt mozgásba hozzuk, mert ő már sokkal hamarabb törődött velünk, amikor mi még nem törődtünk vele. És szó sincs róla, hogy a Bibliában az a gondolkodás lenne, mint a pogányoknak, hogy majd mi irányítjuk az isteneinket fordítva. Istennek van terve a mi életünk, ami sokkal jobb. amit mi el tudnánk képzelni, mert hát a tökéletes, szent és igaz Isten, aki a szeretet, hát akkor nem lehet az ő akarat és terve nem a legjobb. Azt mondja az Úr Jézus, ezért ne legyetek hozzájuk hasonlók, de ne legyetek hasonlók a farizeusokhoz se, a vallásoskodókhoz, akik egy csomó szabályt összeállítanak, amit ők se tudnak betartani, de úgy tesznek, mintha betartanák, és ebből lesz a képmutatás, a ridegség, az ítélkezés. Na ez az az út, amikor már nincs igazuk azoknak, akik előállnak a szabályokkal, amikor már emberi szabályok lépnek, vagy eltorzítják a Biblia szabályok, mi ez a törvényeskedés. Miért mondom ezt el nektek? Azért, mert fiatal gyülekezet vagytok. Révész Imre, egyháztörténész, püspök azt írja, hogy ha nem ismerjük az egyház történetet, akkor magunk és a saját kárán fogjuk megtanulni. Ha meg ismerjük, akkor adott esetben elkerülhetjük, hogy nem megyünk bele ugyanazokba a csapdákba. Kovács Géza bácsi írja a 150 éves jubileumról szóló könyvben az első magyarországi baptista gyülekezet, az a nagy föllendülés koráról, hogy azok a gyülekezetek, ami jellemezte őket, egyrészt a szerezett közösség, másrészt a hogy fegyelmezett közösség. Ez teljesen biblikus. Hát mi más kell, hogy jellemezze, mint a szeretet, másrészt pedig, hogy a helyesen hirdetett ige és a szentségek helyes kiszolgáltatása mellett a gyülekezeti fegyelem jellemzi azt, hogy egy új szövetségi gyülekezet él. És ez eddig rendben van. A gond ott van, amikor a gyermekbetegség bejön, és bejött a mi gyülekezeteinkbe is jó pár helyen, most nem idézem az összes példát, amikor ez csak egyed derültség okáért. Ugye a vasárnapot azért tartjuk, mert az Úr Jézus föltámadt a hét első napján, de azért belevitték a szombat bizonyos törvényeit, hogy nem kell semmi munkát végezni. Jó megszentelni a vasárnapot, helyeslem én is, legjobb, ha minden napot, és mindig az Úrral járunk. De ebből az lett, hogy semmi munkát, hogy valaki elkezdett borotválkozni, éjfél, egyik arca meg volt borotva, a másik nem. Ez megtörtént. Ennél kevésbé derűs esetek is voltak a törvényeskedés nyomán, hogy 20-30 évig is, vagy sajnos végleg kiestek gyülekezetből testvérek, mert ennek a nyomán olyan sebeket kaptak. Ilyenekkel beszéltem, amiket sikerült aztán lelkigondozó segítsége visszanyerni a gyülekezetbe. Tehát azért nem olyan veszélytelen ez. Ott már nem. Ott már azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy a krisztusi szabadságban járjunk. Addig, ameddig az Isten igéje mondja, azt nagyon komolyan kell venni. Amikor az emberi szabályok dzsungele jön, és törvényeskedés jön, az már nem. A szabadság Krisztusban nem azért szabadultunk, hogy újra gúzsba kössük egymást. Azonban ennek a szabadságnak nem lehet a következmény, hogy szabadosságára. Ezt most jutunk a másik szélsőséghez. Már az ókorban is volt, hogy azt mondták, hogy mi már olyan szentek vagyunk, meg vagyunk váltva, vagy azt teszünk a testünkkel, amit akarunk, és bűnökbe vetették magukat, úgyis megváltott az Úr Jézus. Ez egy tévejgés. A másik veszély, amikor a világ hatása szüremkedik be, és bejönnek azok a világi gondolatok a gyülekezetekben, még igéből meg is magyarázzák. El is mondok most mai példát, megint söpöljünk a saját házunk táján, a Baptista Európai Szövetség teológiája Amsterdamban a dékán összeadott egy homoszexuális párt. Mert hiszen a Biblia nem tiltja a homoszexualitást, tanítják egyes teológusok, sőt, támogatja, csak az erőszakkal követik el, akkor tilalmazza. Mekkora tévejgés ez. És a Bibliából magyaráznak meg egy ilyen szabados elvet. Csak azért említem, hogy egy gyülekezet, amíg megteheti, abban a helyzetben van jobb elkerülni egyik és másik szélsőség, mint hogy belekerüljön, mert mindig nehezebb visszatérni valamiből, mint bele nem kerülni. Hát hozzak egy másik tájról is egy hasonló példát. Egy irodalomtörténész járt most kint Genfben, írt erről egy megemlékezést, hogy körbejárt a város nevezetességét, és elment a Saint Pierre székesegyházba, Calvin templomába. Hát végülis a reformáció 500 éve van. Mit lát egy fotókiállítás, karikatúra kiállítás? Az egyik képen két férfi fogja egymás kezét, és azt mondja, hogy mi melegek vagyunk. Előtte áll a lelkész, és a lelkész azt mondja, semmi baj. Azt mondja az irodalom történész, hát lehet, hogy Calvin, ha most úgy belépne, az kisöpörné ezeket a képeket, a Calvin sörrel együtt, amit szintén lehet már kapni. Szóval csak úgy mondom, hogy hol tartunk. A legújabb Jézus transznemű. Ugyanis hát indokolni kell ezt az ideológiát, és akkor hogy lehet ezt igazolni? Hát ugye első Ádám, második Ádám, második Ádám Krisztus, Krisztusban nincs férfi és nő. Szóval az emberi, nem tudom minek nevezzem, szinte kimeríthetetlen, amikor csűrni, csavarni kell, és igazolni kell valami hamisságot. Ezeket csak most úgy fölvillantottam, akkor részletesen beszéltünk. Sem a törvényeskedés ridegségbe, képmutatásba vezető tévútja, sem a szabadosságnak teret adni, amely világiassá teszi a gyülekezetet, hanem megmaradni a keskeny úton. Isten igét komolyan véve, a szentséget komolyan véve, és nem engedni egyik irányba se eltérülni. Azt mondtam még akkor, és ezt a visszaemlékezési részt ezzel fejezem be, hogy a szabadságunkat korlátozzuk szeretetből, vannak ilyen helyzetek, azokért, akik hitben még gyengébbek, vagy még nincsenek megtérve, és hogy megmentsük őket, hogy segítsük, adott esetben nem teszünk meg olyan dolgokat, amiket megtehetnénk, vagy mondhatnánk, őrájuk való tekintettel. Az önkéntes korlátozás, noha egyébként Pál is ír elő, hogy megehetném a bálványáldozati húst, de ha az valaki nem érti, hogy mi ez az egész, hogy miért történik, akkor még hús se eszek inkább, csak hogy megnyerjem őt Krisztusnak. Erre is hoztam mai példákat, most nem akarok erre kitérni, ez a szeretetből fakadó hozzáállás. És mit mondtunk, hogy a igaz lelkiség alap gondolat abból jön, hogy amikor az Úr Jézus megkérdik, hogy mi a nagy parancsolat, és azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, hogyha őt szeretjük, hogyha ő megmentett, hogyha ő kegyelmet adott, arra az egyetlen helyes válasz az, hogy szálljátok oda magatokat élő és szent áldozatul, mely tetszik az Istennek, hogy írja Pál, és mi ez? Megelégedettség, hála, bizalom és folyamatos odaszánás. És akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy még egyszer beszélek arról, ami ennek a második része, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Szóltunk róla, hogy Isten adott vágyakat az ember életében, amik helyes vágyak, és akkor ez bűnös kívánságá és vágyakozása, amikor az Isten és ember szeretett nagy parancsát az ember félreteszi. A helyes vágyak és a bűnös kívánság megkülönböztetésének második szempontja az, hogy vajon szeretjük-e az embereket eléggé ahhoz, hogy most vegyünk egy példát, vizsgáljuk ezt meg, hogy ne legyünk rájuk irigyek. Abban a felsorolásban, amit Páltól idéztem Róma 13-ból, nagyon durva bűnöket sorol, majd a végén, hopp, jön ilyen kis szalonképes, vagy olyan, hogy világ csak regyint rá, ugyan már irítsé, ez már miért lenne bűn. Nemrég olvastam egy interjút Csíkszentmihályi Mihály, ugye, igen. Világhírű magyar tudós, pszichológus, a Chicagói Egyetem professzora, és azt mondja, hogy az emberek magukat teszik boldogtalanná, mondja, akadályt gördítenek saját boldogságuk elé, mindenre számítottan, csak arra nem, hogy folytatta, de ti már most tudjátok, hogy mit mondott. Hát ilyen példa az irítség. Ő nem mondta, hogy bűn, de azt, hogy tönkreteszik vele magukat az emberek, azt igen. A Biblia meg azt mondja, hogy bűn. Mert akkor nem lenne felsorolva a bűnök között, meg a levetkezendő óemberi tulajdonságok között. Szóval az irítség az azért egy mérgező gyökér, bűn. Minden tekintetben lehet irigynek lenni, mindenféle szempontból. Ugye megvan ez az alapmondás, hogy a szomszéd rétje mindig zöldebb. Klasszikus dolgokban különösen intellektuális tehetség, testi szépség, erő, gazdagság, siker, elismertség, pozíció. Hát ilyeneket látva az emberek hasonlítgatva magát, nagyon gyakran föltámad az irítség. Emlékszem, hogy egyetemista korunkban voltunk egy ilyen felvidéki úton, az ötös kollégiumból, és egy ilyen esti közös vacsora valamilyen szállodában, vagy étteremben volt, És a szoba a társam olyan búskomoran ült, meg dühösen, mondom, mi van veled? Hát úgy idegesít, úgy basszant, és mutatta az egyik évfolyam társunkat, hogy olyan szép, meg olyan sikeres, körülrajongják a lányok, és minden, én meg nem vagyok olyan, és ott annyira idegesít, bosszant, irigyem, hát, és tönkretette az estét, vagy a napjait, mert ez egy mérgező gyökér. Vagy az az édesanyja, aki azon bánkódott, hogy az ő gyerekét nem vették fel, a másikét felvették az egyetemre. Vagy hogy az ő gyerekének tönkrement a házasság a másikének, és sorolhatnám a végtelenségig. Hogy tud oda lopakodni az emberek szívébe és életébe, és rombolni? Nyilván ebben a gyülekezetben ilyen nincsen, és ilyen probléma nincs, de a veszély lehet, a kísértés lehet, és azért nézünk szembe, vagy nézünk úgy bele az ige tükrébe, hogy lássuk magunkat, ha jól van a dolog, akkor megerősít, ha netán mégse, akkor lehet rajta, mint ahogy mondja Pál, levetkőzni és felöltözni. Hát gondoljunk például arra, hogy azért előfordul ez hívő gyülekezetekben is máshol, hogy hát miért vannak neki olyan ajándékai, nekem meg nem. Hogy miért őt választották arra a szolgát, és miért nem engem. Itt nincs énekkar, tehát hozhatok ilyen példát. Ez nem azt jelenti, hogy az énekkarokra ez a jelentés, a karmesterekre, nem távol legyen, de konkrét eset, hogy annyira versengtek, ez szorosan összefügg, ki jó dicsőség, vág versengés, irítség, hogy ha egyik vezényelt, a másik duzzogott, ha másik vezényelt, az egyik. Olyan is volt, hogy egyszer álltak mind a ketten oda, mert azt se tudták elviselni, hogy csak a másik legyen. Ez megtörtént. Úgy kellett végül rendet tenni a lelki pásztornak, meg a gyülekezet vezetőnek. Egy másik helyen pedig az történt, hogy, és ugye abból jön az a dolog, hogy akit ez mérgez, elkezd a környezetét is mérgezni, vagy azt is, aki felé irányul, mert hiszen neheztel arra, akit irigyel, és akkor elkezdi a háta mögött kisebbíteni. Például az egyik harma, a másikat, hát ott is, hogy mellé ütött, de ha én lettem volna ott, stb. Vagy testvérek beszélgetnek valakiről, jókat mondanak, de aki irigykedik rá, azt mondja, jó, ha tudnátok, azért, és akkor jön a hívő fordulat, ja, imádkozzunk érte, ami nagyon helyes egyébként, csak van, amikor ilyen indítékból jön, és azért azt a kérdés is fel lehet tenni, hogy vajon örülnénk-e, ha valami veszteség érni, hátratétel, mégsem sikerülne úgy valami, be se vallanánk ezt magunknak. Ó, a nagy hívő! Tehát ilyenek, amik ennek a mérgező gyökérnek a hatásai a személy életében, a környezetében, és aztán mások felé, amire mondom, a világ legyint, és a világ tele van ezzel. És arról beszél itt, hogy ha mi a szentség útján járunk, és az Isten igéjét komolyan veszük, akkor azt mondjuk, ó, hát itt olyan az első négy felsorás nincs hívők között, azért mégsem lehet, hogy részegség, dobzódás, meg minden ilyen. Na de viszálykodás se? Irítség se? Hiú dicsőség vágy se? Milyennek a gyökere? Beszéljünk még erről. Hát először is az önzésünk és a fizikai vagy lelki javak utáni sóvárgásunk, mert az óemberi természetből fakad. Bűneset, a kert minden fájáról azt mondta Isten, hogy ehettek, nem ehettek, ugye ott jön az ellenség. Nem azt mondta, és már létjön a beszélgetés, és azt mondja, hogy mindegyikről lehetünk, kivéve, ami a kert közepén van, mert ha eszünk, meghalunk. És mit mond? Dehogy haltok meg, olyanok lettek, mint az Isten. Olyanok lettek? Nem. Mi lett belőle? Elszakadtak Istentől. Mi következett? Önzés és állandó életsóvárgás. Hiszen nézzétek meg a körülöttek levő világot. Az emberek állandóan valami iránt sóvárognak. Nem érik el, azért gyötrődnek, mert elérném, boldog lennék. És amikor eléri, kiderül, hogy nem adja meg, mert azt csak Isten adhatná meg. Ezért állandóan ott van, és ott van, és ott van. Ezért kell ezt levetkőzni a hívőnek is, mert ezen a földön még van olyan emberi természetünk. Ezért kell ezzel harcolni. Mert emögött ez van, és ebből lesz irítség, hiú, dicsőség, vagy versengés, viszálykodás, ilyen szalonképesnek mondott bűnök, meg neheztelés, meg jó, hogy több ajtó van az imaházon, mert én a másikon megyek ki, hogy ne is találkozzak vele, féle hozzáállás. Ezt jelenti a mindennapi harc, a hit nemes harcának a megvívása, a mindennapi odaszállás és megújulás, hogy folyvást újra kezdem az új ember életét, mert milyen volt a kezdetkor az első szerezett tüzével kezdeni, és akkor ez nap mint nap meg kell vívjuk. A második az a Isten felé való bizalmatlanság. Ez is a bűnesetből jön, hiszen az ember fölcserélte az Isten iránti bizalmat, bizalmatlan, engedetlen lett, elhallgatott a hazugságra. Mit jelent ez? Miért irigykednek az emberek? A hívők is adott esetben? Hát Isten, hát hogy létezik ez? Akkor ez azt jelenti, hogy Isten nem a legjobb úton vezet. Ő nem tudja, hogy mi kell nekem igazán. Elképzelhető az, hogy a szerető Isten nem a legjobb úton vezet, és nem tudja, hogy mi kell nekünk igazán? Ezzel a bizalmatlansággal kell megküzdeni akkor, ha ennek a gyökerét nézzük. És a harmadik, a hálátlanság. A hálátlan ember mindig azt látja, milyen nincs. Hát nem. Tehát azért elégedetlen. És azt mondtuk, hogy a igaz lelkiség, megelégedettség, hála, bizalom, hozzászállás. A hálás ember pedig azt látja, hogy mi mindennel megáldotta Isten, ami őt arra indítja, hogy mindenért hálát adjatok, mert akik Isten szeretik, minden a javukra szolgál, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Úgyhogy akkor már csak néhány igét hadd idézzek megerősítésül. 1 Péter 1.22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. 1 Péter 2.1. Levetve tehát minden képmutatást, irítséget és minden rágalmazást. Ezek azért eléggé összefüggnek. 1 Korintus 10, 23-24. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Filippi 2.3-5. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. 1 Korintus 13.4.5. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántón, nem keresi a maga hasznát. Amikor ezeket olvasva megértjük azt, hogy a bűnös kívánság valójában nem más, mint amikor ennek híjával találtatunk, vagyis a szeretetnek, a szeretet a törvény betöltése, és akkor végül még egyszer a 1 Péter 1.22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Hiszem, hogy ebben a gyülekezetben jelen van, a Szentlélek munkálkodik bennetek és általatok, hiszem, hogy áthatja szíveteket a szeretet, amely arra indít, hogy hirdessétek az evangéliumot, és egymást szeretve nyilvánvalóvá legyen, hogy Krisztus tanítványai vagytok. És hogy Jakab levelében olvassuk, erősítsétek meg a szíveteket, hiszen el fog jönni az Úr. Amen.